Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. A Bükkvidék elnyerte az UNESCO Globális Geopark címet. Kultúrkoffer címmel évek óta járja a kistérségeket a Miskolci Herman Ottó Múzeum. Vers térprogram lesz Gyöngyösen április 10-én és 11-én. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A Bükkvidék elnyerte az UNESCO Globális Geopark címet, amellyel hivatalosan is tagjává vált a geoparkok 213 tagot számláló 48 országot érintő nemzetközi hálózatának. A 2017-ben 4 bükkvidéki település, Borsodnádast, Felsőtárkány, Répásúta és Szomolya kezdeményezte a Bükki Nemzeti Park igazgatóság koordinálásával a közel 3000 négyzetkilométer kiterjedésű Bükkvidék Geopark létrejöttét, ami az ország egyik legösszetettebb földtani kifejlődési területét fedi le. A mostani UNESCO Geopark besorolás eredményeképpen pedig az érintett települések nagyobb turisztikai figyelemre is számíthatnak. A részletekről Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság igazgatója adott tájékoztatást.
2017 egy forró nyári napján volt Felsőtárkányban egy olyan polgármesteri találkozó, ahol nagyon sok polgármester részt vett a Bükkvidékből, de konkrétan 4 polgármester állt elő azzal a kezdeményezéssel, Répáshuta, Szomolya, Felsőtárkány és Borsodnádast polgármesterei, hogy ők úgy ítélik meg, hogy a településünkön, illetve abban a tágabb környezetben, ahol ők élnek, olyan geológiai értékek vannak, amit szeretnének megmutatni a nagy közönség számára, turisták széles érdeklődői számára, és nem csak geológiai értékek, hanem egyéb táj- és kultúrtörténeti értékek. Ők már körülbelül tisztában voltak a geopark jellegzetességeivel, tekintettel arra, hogy Magyarországon már 2 geopark működött akkor is, a Novográd-Nógrád geopark, a határon átnyúló geopark, illetve a Bakony-Balaton geopark, ami a Balaton felvidéken található. Látták ennek a kezdeményezésnek, a geoparki eszmeiségnek az előnyeit, és azzal szólították meg a térség többi polgármesterét, hogy ők kezdeményezik egy Bükkvidék geopark létrehozását. És mi is, mint Bükki Nemzeti Park igazgatóság, ennek a kezdeményezésnek nagyon örültünk, és természetesen a 4 település polgármestere mellé, illetve a többi polgármesterek mellé teljes mellszélességgel odaálltunk. Azért különleges, mert a sokszínűsége a legnagyobb jellegzetessége. Ha nagyon szeretném egyszerűsíteni, akkor például a Novográd-Nógrád geopark egy vulkanikus jellegű geopark, a Bükkvidék geopark pedig egy mészkő jellegű geopark, de ez egy borzasztó nagyon erős leegyszerűsítés, ugyanis pontosan az az érdekessége a Bükkvidék geoparknak, hogy itt megtalálhatók a jellegzetes karsztformák is, a mészkőhegységre jellemző karsztformák is, de megtalálhatók bizonyos vulkáni működésnek az eredményei is. És ettől lesz változatos és különleges ez a terület. Itt azt mondhatjuk, hogy a Bükkvidék geopark hazánk egyik legbonyolultabb és legösszetettebb földtani környezetét fedi le. A területének földtani sokszínűsége a Kárpát-medencében is egyedülálló. Tehát ez a globális geopark hálózat, ez pontosan ezt a 48 országot tömöríti 213 geoparkkal, és azáltal, hogy az UNESCO is elismeri a geopark fontosságát, sokszínűségét, azt gondolom, hogy nemzetközi szervezet is mellé állt. És azáltal, hogy ebben a globális geopark hálózatban most már a Bükkvidék is részt tud venni, ez azt jelenti, hogy rendszeres konferenciákon, tanácskozásokon tárgyaljuk azokat a feladatokat, amelyek a geológiai, kulturális és táji örökség megőrzésének feladatai. És nyilván ezeket magas színvonalon, olyan színvonalon, ami az UNESCO minősítésnek is megfelel. Azáltal, hogy ezeken a szakmai konferenciákon, hangsúlyozom szakmai konferencián, együtt gondolkodunk a bemutathatóságról, az oktatásról, a tudományos kutatásról. Mindamellett ezek az országok, ezek a geopark, parkok ezeken a akár személyes, akár online konferenciánkon megosztják egymással a gyakorlatokat, a tapasztalatokat, és természetesen ennek a hálózatnak a tagjaiként mindenki kíváncsi a más területeken lévő természeti kincsekre, kulturális örökségekre, és természetesen ezáltal úgymond egy érdeklődés is kiváltódik azáltal, hogy mi is valami nagyon érdekes földtani jelenségeket tudunk bemutatni.
Kultúrkoffer címmel évek óta járja a kistérségeket a Miskolci Herman Ottó Múzeum. A rendezvénysorozat keretében településeket látogat sorra a közintézmény, egy-egy kiállítással bemutatkozva. Így jutottak el a közelmúltban Nagyrozvágyra, Pásztor Kultúra interaktív tárlatukkal. Dr. Hajdú Ildikó általános igazgató helyettest hallják.
A Herman Ottó Múzeum februárban elindított egy új programsorozatot. A Petőfi Kulturális Programnak mi is részesei vagyunk a Magyar Nemzeti Múzeummal és a Nemzeti Művelődési Intézettel együtt, és ennek keretében lehetőségünk adódik arra, ne csak mi fogadjuk a látogatókat, hanem a közösségekbe mi is eljussunk. Azokba a közösségekbe, amikkel régebben nagyon szoros és erős kapcsolatunk volt, hiszen 1962-től kezdődően a Herman Ottó Múzeum megyei hatókörű múzeumként dolgozott. Számos településen voltak múzeumi épületeink, voltak tájházak, amikről gondoskodtunk, és most az elmúlt 10 évvel ezelőtti újabb átalakítások során, bár most már nem közvetlenül hozzánk tartoznak, de mégis fontosak azok a közösségek, akikkel egykor nagyon is szoros kapcsolatban álltunk. Most a Petőfi Kulturális Program lehetőséget adott számunkra, hogy ismét felkeressük ezeket a településeket, felkeressük a közösségeket, és megmutassuk nekik a múzeumunkat, megmutassuk nekik azokat a kincseket, értékeket, amiket adott esetben ezekről a településekről gyűjtöttünk, őrzünk, hogy fennmaradjanak a jövő generációi számára is. Így egy kiállítással készültünk Borsodabói-Zemplén vármegye 3 kistérségébe, ahol most a programjainkat megvalósítjuk. Egyrészt itt a Cigándi kistérségben, több településen megjelenünk különböző programokkal vagy épp kiállítással, de ugyanúgy fognak velünk találkozni az Aktelki és a Mezőcsati kistérségben is. A közösségek, az iskolák, az érdeklődők, mindazok, akik szeretnének egy kicsit a múzeum életébe, gyűjteményeibe bepillantani, akik szeretnének úgy bőrönd múzeumi programokkal, vagy kultúrkoffer programokkal találkozni, hogy közben mégis itthon maradnak a településeken, de természetesen fogadni fogunk iskolákat és közösségeket is, mind a 3 kistérségből, akik megtekinthetik, s múzeumpedagógiai foglalkozáson, vagy tárlatvezetésen vehetnek részt a múzeum állandó kiállításaiban. Ha a kiállítást nézem, az elmúlt évtizedekben tényleg fantasztikusan jó anyagokat gyűjtöttünk fel, történeteket, emlékeket. Az egyes kistérségek, települések, kultúrájának, múltjának nagyon sok elemét mi őrizzük. Ha nem is feltétlen ezeket mutatjuk be, de nagyon izgalmas képet adtunk arról, hogy milyen is az a gyűjtemény, amit mi őrzünk, bemutatva akár a képzőművészet, a történelem, a régészet, a természettudományoknak a nagyon gazdag világát. Másik nagyon fontos eleme, ami miatt jó, hogy el tudunk jutni, és részesei lehetünk ennek a kulturális programnak, tényleg ismét közel kerülhetünk a közösségekhez, azokhoz a településekhez, akikkel ma már nincsen meg az a megyei múzeumi hálózati kapcsolatunk, ami régebben megvolt.
Verstér program lesz Gyöngyösön április 10-én és 11-én. Versmondók jelentkezését várták a költészet napja alkalmából rendezendő verstér rendezvényre, valamint várták 16 év feletti alkotók jelentkezését is a szervezők, akik április 11-én Alla Prima alkotás keretében a helyszínen készítenek el egy képzőművészeti alkotást Fülöp Lajos Gyöngyös című versére. Szekeresné Sennyei Mária igazgatót, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Mit lehet tudni a verstérnek a hagyományáról, mert hogy ez hagyomány Gyöngyös városában?
Igen, már 7. alkalommal rendezzük meg a versteret, ha az online megrendezést is beleszámítjuk, hiszen a Covid időkben volt, hogy online kellett megrendeznünk, de ha ezt is beleszámoljuk, akkor már ez a 7. alkalom lesz, tehát 2018-ban indult el ez a szabadtéri költészet ünnep, mert nagyon fontos, hogy a szabadtéren ünnepeljük, reméljük, hogy most is velünk lesznek az égiek, eddig mindig sikerült a szabadban megrendezni. 2018-ban volt névadónk Vahot Sándornak 200. évfordulója, akkor volt az első verstér, és most már ugye a 7. lesz. Ebben az évben dr. Fülöp Lajos emlékére rendezzük a versteret, aki az első versterünket is megnyitotta, és hát a tavalyi év végén hunyt el, tehát ő nagyon sokat dolgozott a könyvtárunkba, sokat tett a könyvtárunkért, és a Vahot család irodalmi munkásságát kutatta, úgyhogy az ő emlékére szervezzük tulajdonképpen a mostani versteret.
Itt az igazgatóasszony előtt van egy plakát, amely igen, részleteiben is tartalmazza a napot, akkor beszéljünk azért erről is.
Igen, hát minden korosztályt várunk. Tehát már 10-én, úgymond az előestéjén, a Magyar Költészet napjának előestéjén, 5 órakor Szávai Viktória színművésznő lesz a vendégünk, egy Vörös Sándor este, Sárkány Lehellet címmel, és aztán másnap reggel 9:30-kor lesz a megnyitó, polgármester úr nyitja meg ezt a rangos eseményt, és utána elsősorban a gyerekeket várjuk, meg az idősek is ilyenkor szeretnek jönni, az idősek bentlakásos otthonából, a nagyrédei gondozási központból ilyenkor szeretnek jönni verset mondani. És ekkor elindul az Alla Prima alkotás is, ami ugye az, hogy ott a helyszínen készülnek a képzőművészeti alkotások, Fülöp Lajos Gyöngyös című verse alapján. Volt 2 előzetes pályázatunk, és itt most a képzőművészeti alkotások kapcsolódtak Fülöp Lajos személyéhez, tehát mátrai képeket kellett festeni az ő mátrai versei alapján, de más egyéb mátrai versek is ihletésül szolgálhattak. 16 alkotás érkezett be, ez már 5-től látható is a könyvtárban egy kiállításon, és akkor majd dönt a szakavatott zsűri, hogy kiket jutalmazunk. És egy verspályázat is volt, mert ebben az évben van egy jelentős évfordulónk, Hermann Lipót 140 éve született, és ugye a könyvtár őrzi a városnak a gazdag gyűjteményét, a Hermann Lipót gyűjteményt, úgyhogy a verseknek pedig Hermann Lipótról, vagy Hermann Lipót képeiről kellett szólni.
Végül az időjárásról. Holnap a változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett sok, időszakosan szűrt napsütés várható, valamint gomoly felhők is képződnek. Az ország legnagyobb részén nem lesz csapadék, de néhol előfordulhat zápor. Sokfelé élénk szél fúj majd. A hőmérséklet szerdán hajnalban 11-12, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. április 9-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Több mint 9 milliárd forint támogatás érkezik Heves vármegyébe. Folyamatosak a fejlesztések Csengerben. Kerenszki Attila borász, turisztikai vállalkozó, az Egerért Most Egyesület jelöltje az EGRI 3-as körzetben. Ezek mai műsorunk főbb témái. Összesen mintegy 9,2 milliárd forint támogatás érkezik Heves vármegyébe a közeljövőben, jelentette be sajtótájékoztató keretében dr. Juhász Attila Simon, a Heves vármegyei közgyűlés elnöke. Mint elhangzott, a forrásból 2 milliárd forint önkormányzatok között oszlik el az élhető települések pályázataira, illetve ipari park beruházásokra. A fennmaradó 7,2 milliárd forint pedig lehetőséget nyújt a közúthálózat fejlesztésére. utóbbi érinti mások mellett Mezőtárkányt, Kápolnát és Verpelétet, valamint Pék községet. A közgyűlés elnöke arról is szólt, nagy táján az ipari park beruházás indulhat el ennek köszönhetően.
Az alapvetően két nagy pályázati csomagot jelent, egyrészt felbírálásra kerültek a Magyar Közút által beadott pluszos pályázatok, ez 7,2 milliárd forint értékben fog útfejlesztést jelenteni Heves vármegyében. Itt alapvetően két területre koncentrálunk, itt a délhevesi térség, illetve az északhevesi térségben vannak olyan kiemelten fejlesztendő járásaink, ahol az úthálózatnak az állapota mindenképpen megkívánta már ezeket a fejlesztéseket. Tisztában vagyunk vele, hogy vannak még további olyan területek, illetve felületek, amelyek felújításra szorulnak, de most ez a 7,2 milliárd forint, ez úgy gondolom, hogy sokat fog javítani. Különösen fontos ez azért, mert a turisztikai szempontból is egy jelentős ugye a Tisza-tó környéke, és ott már az észak-déli körgyűrű-szerű utat azt sikerült megvalósítanunk, megépítenünk, és az rendben is van, viszont ott Kömlő, Tiszanáva, Hátány környéke az még mindig nagyon rossz állapotban, illetve a Tarna környékén is a települések számíthatnak támogatásra, illetőleg az északhevesi térségben is valósulnak meg fejlesztések, például a Sirok-Pétervására összekötő útnak egy szakasza megújul, de még szintén a délhevesi térséghez, de már nem szorosan a Tiszatóhoz kapcsolódik ez az Eger Mezőtárkányi bekötő útnak a felújítása, ez is már egy nagyon régi adósság, és bízom benne, hogy ez következő év elején ez már meg is valósul, hiszen a tervek elkészültek. Több település nyert pályázati támogatást, ezek már alapvetően azért azok a pályázati felhívások voltak, ahol elsőkörös döntések megszülettek, és az elsőkörös döntéseknél forráshiány miatt nagyon sok pályázat gyakorlatilag elutasításra került, vagy illetve azt kértük, hogy ne utasítsák el a pályázatokat, hanem kerüljenek tartaléklistára, és erről a tartaléklistáról sikerült kimozdítani több pályázatot. Belső átcsoportosításokat tudtunk végezni a Heves vármegyére alokált TOP plusz forrásaiból, és így sikerült ezeket a pályázatokat kimozgatni. A legjelentősebb tétel, amit említett volt, hogy ez a nagytájai ipari park 751 millió forintos támogatásban részesült, ez ugye egy visszanemtérítendő 100%-os támogatás, és itt a címzett a települési önkormányzat. Itt egy olyan iparterület fejlesztés valósul meg, ami biztosak vagyunk benne a polgármester úr, hogy hosszú távon megoldja nagytájának az iparűzési adó gondjait, mert eddig sajnos ebben ők nem nagyon jeleskedtek. Másrészt pedig tehermentesíti egy kicsit Egert, hiszen Eger, az egri ipari park az gyakorlatilag megtelt, és itt vannak még olyan külső területek, amelyek feltárhatók, bevonhatók az iparosításba, és hát van egy nagyon fontos előnye ennek a területnek, mégpedig az, hogy az M25-ös keresztül közvetlen autópálya kapcsolattal rendelkezik, tehát ezeket is az ilyen jellegű iparterület fejlesztéseknél figyelembe kell, hogy vegyük, hogy nem elég az alapinfrastruktúrát megvalósítani egy ipari park beruházásnál, hanem oda az eljutást is biztosítani kell, hiszen a vállalkozások számára csak akkor lehet vonzó.
Új bölcsöde épült, felújították az óvodát és a szociális szolgáltató központot, belterületi utak, járdák újultak meg Csengerben. Lakóparkokat, új parkolóhelyeket építenek és fejlesztik a járóbeteg szakellátó központot, valamint az ipari parkot is. Valamennyi beruházás kapcsolódik a folyamatban lévő börtönépítéshez. Forján Zsolt polgármester szerint néhány éven belül 1000 fővel is gyarapodhat a határmenti kisváros lélekszáma.
Ebben a büntetés végrehajtási intézetben 663 új munkahely lesz, amely természetesen közvetlenül és közvetetten még azért ez több száz főt fog jelenteni Csenger életében. Ehhez mi felkészültünk, és itt jön be a költségvetés, hiszen pályázatokat nyertünk, ennek saját ereje volt, területet kellett megvásárolni ahhoz, hogy felkészüljünk az infrastruktúrával. Új bölcsődét építettünk, már megbővítettünk, készülünk arra, hogy a rengeteg dolgozóból sokan jönnek haza Csengerbe, és sok új is költözik ide a városunkba, és hogyha már ide költöznek, ugye gyereket itt vállalnak, a gyerekek akkor tudnak bölcsödébe, óvodába járni, úgyhogy most tiszta új bölcsödét építettünk, 500 millió forintot nyertünk az óvodának a felújítására, aztán egy szociális szolgáltató központnak a teljes felújítására szintén 500 millió forintot nyertünk, be van adva egy körforgalmunk, kerékpárúttal, belterületi utak, árkok, járdáknak az építése, és ezt azért gondoltuk, hiszen mindent már erre a nagy büntetés végrehajtási intézetre készítünk rá. Az ingatlanok az árai felmentek Csengerben, mióta a BV elkezdte a működését, sőt az albérlet árak is megemelkedtek, ezért készülünk azzal közösen a Büntetés Végrehajtás Intézettel, hogy lakóparkokat építünk. A BV már elkezdett egy új lakóparkot építeni a Béki utcán, Csengevás önkormányzata ajánlotta fel a területet. Mi egy 6000 négyzetméteres belterület építési telket ajánlottunk fel, és most pedig mi vásároltunk egy közel egy hektáros területet, amelyre mi is egy új lakóparkot szeretnénk építeni. Itt még keressük a kivitelezőt, hogy akivel közös munkában tudnánk együtt dolgozni. A kivitelező megépíteni, mi ingyen adnánk a telket, és így nem lenne telekhányad a fiataloknak, és maga a kivitelező pedig megépíteni ezeket a lakásokat, és így kerülnének értékesítésre. A járóbeteg szakellátó központban 18 szakorvosi ellátás van, és most is bővíteni szeretnénk például neurológiával is. Nyertünk egy több mint 100 millió forintos pályázatot, ebben új ultrahanggépeket nyertünk, csontsűrűségmérő műszerek nyertünk, és egyéb kisebb eszközöket, és hát tervünkben van, hogy tovább tudnánk fejleszteni, akár CT-nek vagy MRI-nek a megvásárlására is, hiszen látjuk azt, hogy Romániát talán hamarosan be fogják Schengenbe lépni, és tudunk nyitni a Partium irányába is, és itt is az egészségügyi szolgáltatás, az egészségügyi turizmus be tudnánk indítani, nagyon fontos lenne mind a munkahelyteremtés szempontjából is, az embereknek a megtartásából is, ami is legfontosabb, az egészségünk megőrzése szempontjából. Tehát nagyon sok prevenciós tevékenységet akarunk elindítani.
Kerenszki Attila borász, turisztikai vállalkozó az Egerért Most Egyesület jelöltje az EGRI 3-as körzetben. A politikus a térség fő problémáiról, megoldandó feladatairól sajtótájékoztatón szólt.
Szívemhez legközelebb álló problémákkal kezdem, ami egyébként körzettől függetlenül és a körzetet is érinti. Tehát az, hogy az 5300 hektáros szőlőkertünket azt nem megfelelően kezeljük, nincs tisztaság, nincsenek rendbe rakva az utak, illegális szemétlerakók vannak. Ez egy dolog, de a másik része pedig az, hogy ennek a szépségét nem mutatjuk meg igazán. Tehát számtalan olyan példa van a világban, például Ausztriában, ahol dűlőutakat szerveznek, tehát kerékpárutak, sétautak, ezek szelik át a szőlőket. Ezt nálunk is egyébként meg lehet valósítani, és egy nagyon egyszerű és jó kikapcsolódást adna a lakosoknak is. Szerintem ez nagyon fontos lenne. A másik lényeges kérdés, hogy egyre több jó példa van, és az ország is ebbe az irányba halad, hogy a zöld energiát azt hatékonyan és nagy mennyiségben használjuk fel a város, illetve a lakók javára. Erre jó példát most éppen ad fog például a szegedi projekt indulás, ahol is geotermikus energiát fognak használni lakóházaknak a fűtésére, kórházaknak a fűtésére. Ez nálunk is adott ez a lehetőség, úgyhogy ezt fogom szorgalmazni, hogy ezt a fajta adottságunkat ezt mindenképpen használjuk föl, mert nagyon fontos. A közbiztonságról sokszor volt szó, sokszor beszéltünk, rendszeresen járom az utcákat, és ott az iskolák, óvodák környékén látom, hogy a közvilágítás az nagyon hiányos, és azért ez egy pláne egy kisgyereknek, ha véletlenül 7-8 éves egyedül megy haza, azért félelmetes tud lenni, de a felnőtteknek sem komfortos, úgyhogy mindenképpen a közbiztonságra hangsúlyt fektetnék, jelesül a polgárőrséget is támogatnám, akár eszközökkel is, és mindenféle összefogással ez szerintem jól működtethető lesz. Kiemelt turisztikai központ, Szépasszonyvölgy, Vár, akkor itt a Bikavér, amiről beszélhetünk, viszont ez az előnyünk, ez úgy néz ki, hogy ez nagyon lecsökkent, ha van még egyáltalán. A többi jelentős borvidék, Tokaj, Szekszárd, Villány, majdnem, hogy előttünk jár ezen a téren is, és ide is komoly fejlesztésekre van szükség, ugyanis a turizmus, mint lehetőség, mint iparág, ez nagyon nagyot fejlődött az elmúlt időszakban, és a vendégek és a turisták is megnézik a mai világban már, hogy mire költenek. Tehát itt nagyon jó minőségű szolgáltatásokat kellene nyújtsunk, úgyhogy itt a környezetre, a rendre, a tisztaságra, az utak fejlesztésére nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni. Évek óta húzódó probléma a Szépasszonyvölgy például, tehát ide ez egy ékszere Egernek, úgy, ahogy a Vár is, és gyakorlatilag életveszélyben lehet lejutni.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Veled van az Úr mottóval tartották idén az Egri Főegyházmegye Teremtésvédelmi Napját, tegnap Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, melynek helyszíne ezúttal az egyházmegye fenntartásában 10 éve működő Kálik Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola volt. A rendezvény érseki szentmisével kezdődött, melyen dr. Artner Péter plébános köszöntötte a főpásztort, és rámutatotta a katolikus iskola feladatára, mely szerint jó oltást kell adni a gyerekeknek, hogy Istennek, hazának és a közösségnek is jó gyümölcsöt teremjenek. Prédikációjában ternyákérsek egyebek mellett arról szólt, hogy mindannyiunkban van valami isteni. Isten gyermekei vagyunk, az isteni természetet hordozzuk magunkban. Tudatosan kell figyelnünk arra, hogy a keresztség által belénk oltott nemeság növekedjen bennünk, mondta Ternyák Csaba. A katolikus iskola feladata elültetni a vágyat a gyerekek szívében, hogy egyre szorosabb kapcsolatot ápoljanak Istennel, és tudatosítsák magukban a nap mottóját, hogy a jó Isten mindig velük van, figyel rájuk, fogalmazott a főpásztor. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe Gábriel angyal Máriánál tett látogatásáról szól. Ahogyan az angyal hírül adta Máriának Urunk születését, Isten üzenetét, szeretetét mindannyiunk számára közvetíti egy angyal. Ternyekések azt a vágyát fejezte ki, hogy minél többen ismerjék fel ezt az üzenetet, és ennek az örömhírnek a tudatával teljen az életük. Az ünnep ezt követően az iskola újonnan épített tornatermében a diákok műsorával és köszöntőkkel folytatódott. Morvai János K. polgármestere beszédében örömét fejezte ki, hogy részese lehet az iskola fejlődésének. A templom és az iskola két olyan alappillér a felnövekvő generáció számára, amely elősegíti, hogy szellemileg és lelkileg fejlődjenek, gazdagodjanak. Bízom abban, hogy a megszerzett tudást a település javára fordítják majd, fogalmazott. Szendreiné Miskolci Mária igazgatónő köszönetet mondott mindazoknak, akik a diákok formálásában részt vesznek, a főpásztornak pedig a támogatásért, amellyel lehetővé tette az iskola teljes körű felújítását. Megújult a tetőszerkezet, a tantermek bútorzata, energetikai korszerűsítés során a hőszigetelés is, nyilászárókat, gázkazánokat és fűtőtesteket cseréltek, játszóteret alakítottak ki az udvaron, és egy tornaterem is épült, amely a környékbeli fiatalok számára megfelelő sportolási lehetőségeket biztosít. Az esemény végén az iskolakertben szőlőrúgast ültettek, valamint a vendégek a káli dinnyetermesztés hagyományával is megismerkedhettek. Ismét rózsafüzér imádságot rendeztek az Egri dobótéren tegnap Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan. 2022-ben szervezett először közös imádságot az Egri Fertájmesteri Testület a város főterén. A korábban közigazgatási feladatokat ellátó, ma hagyományőrző és kulturális tevékenységet folytató közösség fontos feladatának tartja a kereszténység értékeinek felmutatását, az aktív hitéletet. A szervezők célja, hogy kilépve a templomok csendjéből, közösségben fohászkodjanak Szűz Mária közbenjárását kérve a békért, az életvédelmért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Az elmúlt években és tegnap is több százan csatlakoztak a kezdeményezéshez. Növekszik a megkeresztelt katolikusok száma globális szinten, valamint a püspökök száma az ázsiai és az afrikai kontinensen, illetve az állandó diakónusok száma Afrikában, Ázsiában és Óceániában. Ugyanakkor csökken a papi hivatások, a papok, a nem pappá szentelt szerzetesek és a szerzetes nők száma. Ezek a statisztikai adatok a 2022-es egyházi statisztikai évkönyvből és a napokban a könyvesboltokba kerülő 2024-es pápai évkönyvből származnak, amelyeket a vatikáni nyomda adott ki, és amelyeket a Központi Egyház Statisztikai Hivatal szerkesztett, adta hírül idehaza a Magyar Kurír. Az adatokból kiderül, a katolikus egyház 2021 és 22 közötti alapvető jellemzői a következők. A megkeresztelt katolikusok száma világszerte nőtt. A 2021-es 1376 millióról 2022-re 1390 millióra. A szórás mértéke kontinensenként eltérő, míg valójában Afrikában 3%-os emelkedés tapasztalható a katolikusok számának növekedésében, addig ugyanebben az időszakban Európában a helyzet változatlannak tűnik. Virágvasárnap hétvégéjén rendezte meg az Egri Szeminárium hagyományos nyílt hétvégéjét a papi hivatás után érdeklődő fiatalok számára. A felhívásra 15-en jelentkeztek, akik péntek estétől vasárnap ebédig voltak a papnevelő intézet vendégei. A programban volt szentmise, szentségimádás, ünnepélyes zsolozsma. A résztvevők a kispapokkal együtt szolgáltak vasárnap az Egri Bazilikában, Tenyek Csaba érsek úr vezetésével a virágvasárnapi ünnepi szentmisén. Az ezt megelőző napon pedig a fiatalok csatlakoztak az Egedhegyi Keresztút programjához. Este vidám vetélkedő és társasjáték, valamint személyes beszélgetések lehetősége várt az érdeklődőket. A nyílt hétvége résztvevőit szeretettel várják újra a szervezők a papszentelés napján, valamint a nyári hivatást tisztázó lelki gyakorlaton, írta Lóczi Tamás spirituális. Nyíregyházán április 6-án a Szent Miklós Székesegyházban kisebb rendekben részesített Szocska Ábel megyéspüspök két nyíregyházi egyházmegyés papnövendéket, Tamás Lászlót és Végső Pétert. A két fiatalember a húsvétot még Rómában tanulmányaik helyszínén töltötte, csak néhány napra kaptak eltávozást, hogy tehát április 6-án a főpásztoruk kisebb rendekben részesíthesse őket. A nyíregyházi egyházmegyében Tamás apostol vasárnapjához kapcsolódik ez a hagyomány, amit az ünnep különleges buzdító üzenete is indokol. Az esti szent liturgia után az alkonyati istentisztelet elején kapták meg a püspök áldását, valamint a kisebb egyházi rendek jelképeit, kellékeit. Végső Péter a nyírszülősi görög katolikus parókiáról a harmadik évfolyamos papnövendéken a felolvasói rendbe való avatottság jeleként tonzúrát végzett ábelpüspök, majd egy bibliát adott neki. Tamás László a Mária Pócsi görög katolikus parókiáról 5 éves papnövendéket orárionnal ruházta fel, ő a püspöki kézmosáshoz való készletet vette kézbe, mellyel meg is kezdte első szolgálatát. A két papnövendék Rómában folytat teológiai tanulmányokat, és mindketten a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékei, Végső Péter 1 éve, Tamás László 3 éve. A vecsernyén Szocska Ábel püspök Krisztus titokzatos testének megdicsőült sebeihez hasonlította a két szolgálattevő életét és szolgálatát, hiszen innentől kezdve vállalt szolgálatukkal tanúságot kell tenniük Krisztusról, és ez szenvedéssel, lemondással jár. A felolvasó feladata az énekes szolgálat, valamint az ószövetségi olvasmányok és az apostoli szakaszok felolvasása a szertartásokon. A papnövendék haját keresztalakban megnyírják, tonzúrát kap az engedelmesség jeleként, majd a püspök imájával felolvasóvá avatja. A bő újú ruhát a rászont is magára ölti. Az alszerpapi rend feladása által a papnövendéket az oltár körüli szolgálattal bízza meg püspöke. Liturgikus öltözéke innentől a stihárion és az orárion, liturgikus eszközei a kéztörlő és a kancsó, írja az egyházi rendekkel kapcsolatban a Magyar Kurír. Szentmisével ünneplik II. János Pál pápa szenti avatásának 10. évfordulóját Rómában. Április 27-én 17 órakor a Szent Péter Bazilikában a bíborosi kollégium dékánya Giovanni Battista Re bíboros mutatja be az emlékmisét, adta hírül a II. János Pálról nevezett vatikáni alapítvány. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek a csíksomlyói búcsúba május 16-a és 19-e között. Az utazás költsége körülbelül 25 ezer forint fejenként, a 4 nap 3 éjszaka falusi vendéglátása a kápolnásalón nagyjából 120 euró fejenként. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen lehet. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc kápolnai plébános lesz. 2024-ben is indít kántor alapszakot az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. Az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozása. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedése, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditek többségét az intézmény zenei intézetében, míg 1/3-át az Egri Hittudományi Főiskolán teljesítik. A szeptemberben induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével április 30-áig lehet jelentkezni. Sok szeretettel várnak minden fiatalt az első mátraaljai ifjúsági találkozóra április 27-én szombaton 10 órától az Ecsédi Katolikus Plébánián. A zenei áhítat mellett játékos programok, beszélgetés és agapé is színesíti a napot, az esemény 13 óráig tart majd. Április 25-e és 28-a között rendezik meg a Szent László gyalogos zarándoklatot Debrecenből Nagyváradra. A résztvevők Szent Uralkodóink, Szent István király, Szent Imre herceg és Szent László király életével ismerkedve és saját ima életükben elmélyülve haladnak végig a közel 100 kilométeres zarándok úton. Nagyvárad és Debrecen kapcsolatát Szent László király kultusza is meghatározza. Nagyváradon, Szent László városában, a Váradi várban található a Szent király sírja, és Szent László Debrecenben is jelen van, hiszen a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye székhelye védőszentjeként is tisztelik, valamint az egyházmegye számos templomáll Szent László király oltal maradt. Szent László az egyházmegye területén fekvő Szabolcs községben hívta össze az egyházi zsinatot 1902-ben, amely sok szempontból különleges volt. Maga Szent László király elnökölt rajta, és rendelkezései az erkölcsi törvények bekerültek az állami jogrendbe is. Információ Kollár Lászlónál a 30-as 415-1174-es telefonszámon. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit az interneten megtalálják egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Bércesi András, Debnár Ádám és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Love is gonna win the fight. It's gonna make everything right. Love is gonna win the fight. It's gonna make everything right. Love is gonna win the fight. It's gonna make everything right. Love is gonna win the fight. It's gonna make everything right. Love is gonna win the fight. It's gonna make everything right. Love is gonna win the fight. It's gonna make everything right.
is gonna make everything right. Love is gonna win the fight. It's gonna make everything right. Love is gonna win the fight. It's gonna make everything right. Love is gonna win the fight. It's gonna make everything right. Love is gonna win the fight. It's gonna make everything right. Love is gonna win the fight. It's gonna make everything right. Love is gonna win the fight. It's gonna make everything right. Love is gonna win the fight. It's gonna make everything right.
A régió sportja.
Szerződése lejártával távozik a Jégkorong Erste ligában érdekelt DVTK Jegesmedvék vezetőedzője Steve Kasper. Ép és értelmi fogyatékossággal élő fiatalok kézilabdáztak együtt egy csapatban a napokban Nyíregyházán. Egy nyíregyházi U8-as tornával zárták a jeges szezont a szabolcsi sólymok. Folytatódik a kerékpáros közlekedés oktatása Sárospatakon. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Szerződése lejártával távozik a Jégkorong Erste ligában érdekelt DVTK Jegesmedvék vezetőedzője Steve Kasper. A miskolci gárda az alapszakaszt a 7. helyen zárta, majd a negyeddöntőben az első két brassói meccset megnyerve 4-2-es összesítéssel búcsúzott a Korona Brassóval szemben. Épp és értelmi fogyatékossággal élő fiatalok kézilabdáztak együtt egy csapatban a napokban Nyíregyházán. A Magyar Kézilabda Szövetség és a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség egyesített versenyén. A nyíregyházi forduló egy országos versenysorozat része volt, a korábbi fordulókban Törökszentmiklóson, Budapesten, Ikrényben, Szigetszentmiklóson és Tatabányán is találkoztak egymással a csapatok. Dr. Torda Ilonát, a Magyar Kézilabda Szövetség Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei elnökét hallják.
Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy újra házigazdája lehetünk egy ilyen eseménynek. A Magyar Kézilabda Szövetség 15 éve indított egy integrációs folyamatot, ahol hátrányos helyzetű sportolóknak a versenyzését, sportolási lehetőségét vállalta fel. Csürgőlabda bajnokságot rendeztünk nemrégen, és akkor már a szülőnkhöz nőtt a terület. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség 3 olyan területet is felvállal egyébként a hátrányos helyzetű sportolók esetében, amelyet tudjuk őket segíteni. Ez a kerekesszékesek, az értelmi fogyatékos sportolók és a csörgőlabda, ugye? Igazándiból a rendezésben nagyon nagy kihívás jelent a specialitása a történetnek, ugyanis 200 olyan sportoló érkezik hozzánk, akik hátrányos helyzetűek, sokkal több a kísérő, viszont nagyobb az öröm, ugyanis velük együtt dolgozni mindenkinek azért egy plusz élményt ad, és egy olyan nemes célban tud részt venni, amely szerintem mindannyiunknak fontos lehet a jövőben itt. Két helyszínen fognak zajlani egyébként a mérkőzések, és 13 csapat érkezett hozzánk, és ebből 3 csapat képviseli a vármegyét. Azt gondolom, hogy úgy tudjuk megragadni a fiatalokat a sport szavaival, amelyeket mindenki ért, a fiatalok minden emberhez el tudjuk juttatni, és olyan inspiráló hatása van, hogy szerintem a legjobb módja az érzékenyítésnek. A fogyatékkal élő gyerekeknek egyébként ugyanakkora élmény szerintem, mint az év sportolók számára, és ugyanannyira komolyan is veszik. Ez számunkra is meglepő volt, de látni őket a mérkőzéseken, látni őket a pályákon, azt veszük észre, hogy nekik ugyanakkora élmény.
Most pedig Máté Schwarz Gergelyt, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség sportigazgatóját hallják.
Tulajdonképpen a Magyar Speciális Olimpiai Szövetségnek a célja, hogy az értelmi fogyatékossággal élő sportolóknak versenyzési és edzési lehetőségeket biztosítson, és itt a kézilabda torna helyszínén ez meg is valósul tulajdonképpen a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával. Most jelenleg a 4. forduló helyszínén tartózkodunk, és úgy épül fel, hogy az egész tornának a legelején van egy divízió, ami arról szól, hogy a képességszinteknek a behatározásáról van szó tulajdonképpen, és akkor eldől, hogy a 1-től 4. divízióban melyik csapatok fognak játszani képességszintek alapján. Majd pedig a fordulók folyamatosan zajlanak, és a legvégén idén Balatonbogláron lesz a záróforduló megrendezése, ahol egy nagy ünnepség keretében a végső eredményhirdetés fog sorra kerülni. Jelenleg a kézilabdásaink mutathatják fel az egyik legnagyobb versenyzői létszámot a 21 sportágaink közül.
Végül Cseplőné Gönci Veronikát, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjét hallják.
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy segítség, hisz lehetőséget ad a gyerekeknek egy részről, hogy megismerjék egymást a két terület, valamint az, hogy megtanuljanak együtt élni, egymással élni. Felkészítik arra a társadalmat, hogy attól, hogy különbözőek, mégis egyformák, és ugyanolyan lehetőségeik vannak, és ugyanolyan jók tudnak egy-egy dologban lenni, ami azt gondolom, hogy hosszú távon nagyon-nagyon előremutató. Mindenki számára fontos, hisz nem csak időtöltés, hanem az egészségi állapotuknak a megtartása, javítása szempontjából is elengedhetetlen, valamint ugyanúgy tagjai a lakóinknak egy része a Magyar Speciális Olimpiai Szövetségnek, és versenyszerűen sportolnak, ami azt gondolom, az pedig azt mutatja meg, hogy mennyi értékes ember van a fogyatékkal élők között nálunk is. A munkatársaink között is sok olyan ember van, aki rendelkezik azokkal a képességekkel, tudással, szakképesítéssel, ami arra enged következtetni, hogy a saját köreinken belül is fel tudjuk készíteni a gyerekeket és a felnőtteket, de vannak különböző sportszakemberek, akik segítik a munkánkat, ami azt gondolom, hogy szintén előremutató, amikor a társadalmi integrációról beszélünk.
Egy nyíregyházi U8-as tornával zárták a jeges szezont a szabolcsi solymok. Zsoldos Barnabást, a Szabolcsi Jégsport Egyesület elnökét hallják.
Minden szezon elején azzal kell szembesülnünk, hogy az egyesület életében nagy arányú a lemorzsolódás. Ez azt jelenti, hogy az augusztus-szeptemberi időszakra 40-50 fő körül marad a létszám, amit egy kitartó szakmai munkával a szezon végére mostanára sikerült megduplázni. Most körülbelül 90 fő az egyesületnél igazolt versenyzők száma. November második felétől jó esetben márciusig van Jég Nyíregyházán. Ugye a keleti régió többi csapatához viszonyítva ez körülbelül fele annyi jeges edzést tesz lehetővé. Ennek ellenére az U8-as és az U10-es korosztályunk minden tornán győztesen került ki. Az U12-es korosztályról elmondható, hogy közel háromnegyedét a tornáknak nyerni tudta. Az U14-es és ők a legnagyobbak, korosztályunk pedig bejutottak az országos legjobb 8 közé. Minden korosztály heti 3 alkalommal van jégen, az egyesületnél 5 edző foglalkozik a gyerekekkel, ebből egy főállású edző van, a többi pedig megbízásos jogviszonyban működik közre. A Magyar Jégkorong Szövetség kiírása szerint U8, U10 és U12-es korosztályokban nem számoljuk az eredményt, U14-ben már számoljuk, de az első 3 korosztály esetében szülők, gyerekek, edzők és az egyesület vezetése természetesen számolja, és innen tudjuk levonni a következtetéseket, innen tudjuk, hogy eredményes a működésünk. Tovább lépésre van lehetőség az egyesületnél. Az U14-es korosztályunk 3x3-as bajnokságban indult itt a solymoknál, de sátoraljújhelyen a hiúzoknál nagy pályán is részt tudtak venni bajnokságokban. Miskolc az akadémia, a nyíregyházi klub a miskolci jegesmedvék alá tartozik tulajdonképpen. Onnan várják a tehetségesebb játékosokat, és bármikor tudnak Miskolcra utazni. Nyilván a távolság azért egy hátrányos szempont. Egyre népszerűbb sportágról van szó. Alapvetően a toborzási technikánk az a kori sulira hagyatkozott. Minden hétfőn és szerdán 5 órától tartottunk kori sulit, ahol megtanítottuk korcsolyázni a gyerekeket, és onnan a szakmai stáb vezetés úgy látja, akkor beemeljük az egyesület életébe őket. A Magyar Jégkorong Szövetség írt ki egy pályázatot, amit sikeresen megnyert az egyesület. Közel 25 millió támogatással lehetőségünk van inline felület beszerzésére. Ez egy olyan műanyag borítás, ami a teljes jégpályát lefedi. Természetesen ezt miután a jeget leengedték, és ez a őszi időszakban a görkorcsolya oktatásra és a görkorcsolya edzésekre nyújt kiváló lehetőséget, valamint egy új sportágat is bevezethetünk Nyíregyházára az inline hockey megnevezéssel. Alapvetően az elsődleges cél az, hogy a morzsolódásnak gátat szabjunk, megtartsuk a jelenlegi létszámunkat, sőt ezzel az új sportággal, aki eddig nem ismerkedett meg, vagy idegenkedett a jégtől, ezzel az új görkorcsolyás lehetőséggel esetleg még plusz létszámra is szert tehetünk. A 2024-2025-ös szezonra vonatkozóan elmondhatom, hogy a jelenlegi U14-es gyerekekből sokan U16-os korosztályt érik el. Jelenleg van olyan meglévő U16-os gyerekek, akik versenyeken nem tudnak részt venni, de edzésekre eljönnek, mivel U16-ot most nem indítottunk, de a jövőben ezt is tervezzük. Az még előttünk áll, hogy nagypályán vagy a 3x3-as bajnokságban indulunk.
Folytatódik a kerékpáros közlekedés oktatás a Sárospatakon. A helyi rendőrkapitányság munkatársa, valamint egy gyakorlati oktató hétről hétre elméleti és mozgás koordinációs feladatokkal segíti a gyerekeket a szabályos és biztonságos közlekedés elsajátításában. Palatinusz Attila elméleti oktatót hallják.
Az őszi időszakban főként a gyakorlatra fókuszálunk, hiszen a jó idő reményében, aztán később annál több lesz az elméleti rész, és április környékén lesz egy városi verseny. Akik ott kiemelkedően teljesítenek, azok utána részt vehetnek a megyei versenyen, ahol ez idáig 8 megyei győzelmet arattunk, és volt már országos szintű helyezésünk is, tehát harmadik helyezettünk is volt, akik szintén itt lesznek. Tehát a régi diákok közül már 3-an is jelezték, hogy jönnének vissza segíteni, itt lesznek, és képzésben ők is szeretnék részt venni. Mindenképpen egy hálás feladat, ugye átadni azt a tudást, és az a lényeg, hogy megóvjuk őket, a gyerekeket, mert ők a legértékesebb kincseink attól, hogy bármi bajuk essenek az utakon, hiszen mindenki közlekedik. Mindenkinek kell közlekedni, és tudni kellene a szabályokat. És hogyha már ezzel megakadályozunk baleseteket, azzal már nagy dolgot tettünk szerintem. Az elméleti részében ott az alapjaitól veszük a kereszt, tehát megtanulják, hogy mi az út. Mi az úttest, mi a járda, ezeket a fogalmakat. Megtanulják a kerékpárnak a részeit, a kötelező tartozékokat, és akkor innen egészen elhaladunk odáig, hogy megtanulják, mi a jobbkész szabály, hova, hol szabad, hol nem szabad kerékpározni. Tehát minden olyan szabályt megtanulnak, ami vonatkozik a kerékpárosra. Véleményem szerint a kerékpáros kereszt néha nehezebb, mint a bés, tehát a személygépkocsira való felkészülés. Tehát nehezebb kérdések vannak, fifikásabb egy kicsit a kerékpáros kereszt. A gyalogos közlekedés az alap lesz, tehát az aki ezt megtanulja, az megtanulja a gyalogos közlekedést is. Illetve kicsit belemegyünk a gépkocsival való közlekedésre is már az idősebbeknél. Mindig, minden évben szoktunk ajándékokat osztani, és mindig van belső verseny, és azért úgy szoktuk megoldani ezeket a dolgokat, hogy mindenki élvezze. A tapasztalataink alapján itt tényleg barátságot köttetnek. Tehát mikor itt voltunk 15-20-an, akkor utána ezek a gyerekek azóta is együtt mozognak mondjuk, hogyha találkoznak, beszélgetnek, és hogyha majd elérkezünk oda, hogy mondjuk jól szerepelünk a megyei versenyeken, akkor az, ahova el tudunk menni egy országos versenyre, az egy nagyon nagy öröm, mert nagyon színvonalas környezetben látnak minket vendégül az adott kapitányságok, és ott is a nyeremények ott is elég színvonalasak. A diákok, korábbi diákaink felnőttek, és nagy részük már sikeres vizsgát tett, és közlekedik személyautóval, motorkerékpárral a felnőtt életben, és a szülőknek is nagyon tetszik ez a program. Én, mint szülő, én is belegondolok, hogyha lenne egy hely, ahova vasárnaponként egy 4 órácskára le tudom tenni a gyerkőcöt, és ott még tanul is hasznos dolgokat, annak én nagyon hálás lennék.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, Rózsa Füzéri imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Mezőkeresztesi Magyarok Nagyasszonya Egyház községi ma csoportjával imádkozunk együtt.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és föl.